bennem. Azért írtam így a nevünket, mert jól hangzott. Persze gondolhattam volna, a kis hülye. Az eső kopogott az üvegen, a fények elmosódtak a felhőktől elsötétült égen. A karomon, a blúzom ujja alatt keletkezett véraláfutás is olyan volt, mint a viharfelhők, lilás fekete. De végül is tudtam, hogy olyan beteges sárgára fog halványulni, mint a londoni napnyugta színei, és egy kis korrektor jól eltakarja majd. A sötét haragos felhők elvonulnak, Zak szeme pedig megint tiszta lesz, mint a kék nyári égbolt. Átölel majd, és azt mondja, hogy szeret. És megint csak miattam volt dühös, de már megbocsátott. Én meg megpróbálok megnyugodni.
A méhek itt egy szimbólumot jelképeznek. Mindenkinek is szerepe van a közösség együttműködésében.
Egy méh önmagában gyenge, de hogyha sokan összefognak, akkor akár, ugye ezt mondja is az egyik szereplő, hogy akár még vadállatokat is képesek elűzni maguktól. És hát ahogyan ez a kis városnak a közössége együtt működik, meg ahogyan ez a francia ellenállás is működik, az is tulajdonképpen ennek az analógiájára. Az egyszerű kisvárosi emberek egyáltalán nem voltak felkészülve arra, hogy ilyen helyzetbe kerüljenek, és mégis nagyon sokat tudtak a saját apró tetteikkel, vállalásaikkal hozzátenni ehhez a közös célhoz, és sikerült is komoly eredményeket elérniük. Tehát ennek a szimbóluma a méhek élete. Kitartóak, nagyon szorkosak, végigkíséri a könyvnek a történetét is, ez a fajta hozzáállás, ami a méhekben is megvan.
Van egy feladata Eliennek, kap egy piros selyemkendőt, ebben itt különböző köröket kell végigcsinálnia. Ez egy fontos jel az ellenállás többi tagjának, akik a városon kívül vannak. Eliennek a piros kendője kicsit olyan, mint amikor a méh megtalál egy jó helyet, és eltáncolja a társainak, hova érdemes menni, mert ott jó a nektár.
Ez az analógia, igen. De ez a riszálós tánc a méheknek, amiről lehet ugye a Virónia mélységekig beavat a méhek életébe, és ugye erről is beszél, hogy egy tánccal adják át az információkat egymásnak, és hát itt is ez történik. A
tánc az esőben, ez egy nagyon szép gondolat. Idézek a könyvből, az élet nem arról szól, hogy várjuk, mikor vonul el a vihar, hanem arról, hogy megtanuljunk táncolni az esőben.
Itt ez arra utal, hogy megmaradni embernek.
A nehézségek dacára.
Hogy a nehézségek, igen. Mert ugye erről szól ez a könyv, hogy könnyű a békeidőben jónak lenni, amikor tele van az emberek hasa, és minden szép. Amikor jönnek a szélsőségesen nehéz helyzetek, egy háború, vagy egy bántalmazó kapcsolat, akkor ott nehéz megtartani, és nehéz szeretni, nehéz jónak lenni, és erre kell valahogyan törekednünk. Ahogy Elien is ezt próbálja, ez szerint éli az életét a háború alatt is, érdekes is. Őt is ezt tartja életben, hogy az emberség a szeretet utáni vágynak a szikráját valahogy próbálja életben tartani magában, amíg túljut a nehézségein, hogy aztán, amikor ezek elmúlnak, akkor újra egészségesen tudja élvezni az életet és élni az életet.
Van a regény végén egy a szerzőjegyzete fejezet, amiben szerző beszámol arról, hogy minden fikció, és hogy honnan van a gondolat, és hogy a saját életét is beleviszi. De van egy utolsó mondat, ami arról szól, hogy minél többen készítenek erről a könyvről ajánlót, annál több emberhez jut el, és nagyon köszöni mindazoknak, akik ezt az ajánlót elkészítik. Magunkra vehetjük ezt?
Hát biztosan, hiszen
ez a műsor magára veszi ezt.
Azt gondolom, hogy amellett, hogy ez egy romantikus regény, egy történelmi regény, azért ez egy segítő könyv is, azt hiszem. Tehát én gondolom, hogy sok embernek segíthet egy trauma feldolgozásának a története, és az ellenállás kiépülésének a története. És azt gondolom, hogy érdemes megpróbálkozni vele.
Vinder Zsuzsa fordítóval beszélgettünk, Fiona Valpi a Bellevue kastély méhészet című regényéről, amit a Next 21 kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogyan jelzett Ebi az ellenállásnak a németek hadimozgásáról. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom.
I come from down in the valley where Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where we go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card. Went down to the river, then into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Yeah.
Az Animus kiadónál jelent meg Yuval Noah Harari Nexus. Az információs hálózatok rövid története a kőkorszaktól a mesterséges intelligenciáig című munkája. A könyv fordítójával, Torma Péterrel beszélgetünk.
Ez egy nagy volumenű mű. Össze lehet ezt foglalni ilyen röviden?
Szerzőnek már az egyik korábbi művében, ha jól emlékszem, akkor a 21 lecke volt egy olyan gondolata, hogy a történelem, ha nagyon akarjuk, akkor felírható az információ átadás és feldolgozás történeteként. És ebben a könyvben ezt a gondolatot fejti ki, természetesen jóval bővebben.
Igen, hát 350 oldal nagy alakú könyv, elég súlyos műalkotás, de minden szempontból nagyon izgalmas, olvasmányos. Egyébként, ahogy Harari általában ír, tehát az ő stílusa nagyon olvasóbarát.
Hát ezért is lett ő, azt hiszem, hogy sztárszerző. Nyilván kell egy megfelelő stílus ahhoz, hogy ezt az ember el is olvassa, és a többi könyvet is el akarja olvasni ugyanettől a szerzőtől.
A kötet három részből áll. Az elsőben az emberi hálózatokat, a másodikban a szervetlen hálózatokat, a harmadikben pedig a komputerpolitikát vizsgálja. Az első rész az az, hogy mi az információ, és hogyan jutunk el az információtól az igazságig. Számomra nagyon érdekes gondolat, hogy az ő megfogalmazása szerint a naív gondolkodó, mert én is azt gondolom, hogy minél több információ van a birtokomban, annál biztosabban tudom, hogy mi az igazság. Ő pedig azt mondja, hogy ez nem igaz. Ez egy becsapós dolog.
Természetesen azt mondja, az információ mennyiségétől nem függ, az igaz vagy hamis volt. bármilyen rengeteg információval rendelkezünk, annak mindig lehet a nulla része igaz.
Tehát sok információ az önmagában még nem az igazság.
Nem, egyáltalán nem szükségszerű, hogy így legyen.
Nekem képenbe vágta ezt, ezzel a gondolattal az igazságot, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy hát végül is, amikor az igazságot keresem, akkor azt szeretném tudni, hogy mi történt, mi a valóság alapja ennek. És ez az út vezet el oda, hogy összeköt bennünket az információval, tehát hogy így leszünk hálózat. Tehát levezet egy ilyen folyamatot ebben az első részben.
Hát igen, de ugye teljes biztonsággal az, hogy mi történt, azt csak akkor tudjuk, hogyha ott voltunk, onnantól kezdve információ.
Még akkor sem biztos, hogy meg
tudjuk. Még akkor sem biztos, de egyébként meg biztos nem, mondjuk az információkra vagyunk kénytelenek hagyatkozni, amikről ugye, mivel nem tudjuk, mi történt, nem tudhatjuk 100%-os biztonsággal, hogy igazak-e. Innentől kezdve ez az egész egy bizalmi hálózat. Nem tehetünk mást, mint hogy eldöntjük, hogy az egymás napi esetenként szinte mindig ellenmondó információk közül melyiket hisszük el. Ami tulajdonképpen szintén egy hálózatépítés vagy épülés folyamat, hiszen nagyjából azok fognak hálózatot alakítani, akik ugyanazokat az információkra hagyatkoznak. Legyenek azok igazak vagy hamisak.
A könyv nagyon sok példával vezeti le, hogy az írás kialakulásától a számítógépes hálózatokig nagyon hosszú az út, de egy biztos, azt a konklúziót biztosan levonja, hogy a tévedhetetlenség, az önmagát korrigálni és javítani képtelen rendszerek vezetnek az autoriter világba.
Az autoriter rendszer éppen attól autoriter, hogy csak egy valakinek lehet igaza. Tehát neki szükségképpen mindig igaza kell, hogy legyen, és nem tévedhet. Igen, tehát amikor több mindenkinek is lehet igaza, az hiszem, hogy addig demokrácia valami, ami így van.
A tudományt hozza fel példaként, amiben mindig a nyitott vég a jó tudományos hozzáállás. Van tovább gondolnivaló, van új nézőpont. Ha létezik nyitott gondolat vég, akkor ott van a demokrácia, vagy ott van a jó világ. Mert a tévedhetetlenség az hosszú példák sorával bizonyítja, hogy komoly veszélyekkel jár. Ha nincsenek fékek és ellensúlyok, akkor az kitermeli a tévedhetetlenséget. Ugye most látjuk Amerikában, hogy működik a dolog.
Igen, Amerikában is látjuk. Tudomány abból indul ki, hogy létezik egy objektív igazság, amit mi hol ismerünk, hol nem, különböző elméletek felállításával és szükség esetén korrigálásával egyre jobban közelítünk. De ugye ahhoz, hogy korrigáljuk magunkat, ahhoz el kell fogadjuk, hogy tévedünk. Az autoritár rendszer viszont nem fogadja el, hogy téved, hogy példákat a könyveket tudunk is róla, hogy a tudomány eredményeit is maga felé igazította, nem egy autoritár rendszer. Viszont, hogyha ebből indulunk ki, hogy a tudomány ez, hogy van egy objektív igazság, amit a tévedések sorozatával közelítünk meg, akkor ebből az következik, hogy ha nem tévedhetünk, akkor nem fogjuk közelíteni ezt az objektív igazságot, vagy belőttük elsőre, és az autoritár rendszer azt állítja, hogy ezt csinálta, vagy pedig soha nem fogunk oda eljutni, ami valószínűleg inkább megfelel a valóságnak.
Az olyan úgynevezett erős emberek pályája, mint amilyen Vladimir Putin, Orbán Viktor, Erdogan, Rodrigo Duterte, Jair Bolsonaro, vagy Benjamin Netanyahu a példa rá, hogyan tudja egy vezető, aki a demokráciát felhasználva jutott hatalomra, a demokrácia aláásására használni hatalmát. Ahogy Erdogan fogalmazott egyszer, a demokrácia olyan, mint a villamos. Az ember utazik rajta, amíg el nem éri a célját, aztán leszáll róla. Az erős emberek leggyakoribb módszere a demokrácia aláásására az, hogy egyesével felszámolják annak önhelyesbítő mechanizmusait, általában a médiával és a bíróságokkal kezdve. A tipikus erős ember vagy megfosztja hatalmuktól a bíróságokat, vagy hozzá lojális emberekkel tölti fel, és igyekszik lezárni minden független média orgánumot, miközben kiépíti a saját, mindenütt jelenlévő propaganda gépezetét. Miután a bíróságok már nem képesek jogi eszközökkel kordában tartani a kormány hatalmát, a média pedig a kormány szövegét szajkózza engedelmesen, már minden más intézményt vagy szemét, aki szembe mer szegülni a kormánnyal, el lehet taposni vagy üldözni, mint árulót, bűnözőt, netán külföldi ügynököt. A tudományos intézményeket, önkormányzatokat, civil szervezeteket és magáncégeket vagy felszámolják, vagy kormányzati irányítás alá veszik. Ezen a ponton a kormány már a választásokat is kedve szerint manipulálhatja, például úgy, hogy bebörtönzi a népszerű ellenzéki vezetőket, megakadályozza az ellenzéki pártok részvételét a választáson, átrajzolja a választókerületek határait, esetleg megfosztja jogaiktól a szavazókat. Az antidemokratikus intézkedések elleni fellebbezéseket elutasítják a kormány kézi vezérelt bírói. Az intézkedéseket kritizáló újságírókat és értelmiségieket elbocsátják. A megmaradt médiaorgánumok, tudományos intézmények és jogi hatóságok mind éltetik az intézkedéseket, mint olyan szükséges lépéseket, amelyekkel megvédik a nemzet állítólagos demokratikus rendszerét az árulóktól és a külföldi ügynököktől. Az erős emberek rendszerint nem teszik meg az utolsó lépést, amely a választások teljes felszámolása lenne. Megőrzik őket, mint legitimitásukat biztosító és a demokrácia látszatát fenntartó rituálékat, ahogy az például Putyin Oroszországában is történik.
Az önálló ötletekre és döntésekre képes gépek megjelenése azt jelenti, hogy az emberi történelemben először hatalom eltolódik az embertől valami más felé. Például a gyűlölet.
Az önálló ötletekre képes gépek még nincsenek, döntésre igen. Az ötlet az egészen más.
Tehát, hogy nem ötletel, abban az értelemben igen, hogy olyan helyzeteket, amiről a gónak a, meg a saknak a példájára gondolok, hogy olyan ötleteket vezet be, amire az ember azt mondja, hogy ez nem elképzelhetetlen, hogy ez egy jó lépés legyen. És eredmény szempontjából viszont a győzelemhez vezeti a gépet. Tehát ötletel. Ha vannak ötletei,
Nem ötlet és nem új gondolat, hanem egyszerűen a gépnek összehasonlíthatatlanul nagyobb számítási kapacitása van, mint az embernek. Azt a rengeteg sok lehetőséget, ami a sokban és pláne a góban felmerül, azt ő átlátja, és miután a feladata ismert, amit meg kell oldania, és átlátja az oda vezető lehetőségeket, mert ki tudja választani az oda vezető legjobban. Az a történet, azt írja le a könyv, hogy azt gondoltam mindenki, hogy Go-ban soha nem fogja megverni a gép az embert, mert az nagyon intuitív, bármint a Go.
Go lesz az, amelyiket a számítógép nem tud legyőzni.
Hogy a Go-ban annyiféle lépés lehetőség van, hogy ezt az ember egyszerűen képtelen átlátni, és kénytelen az intuícióra hagyatkozni. De a gép átlátja.
Több lépést lát előre, mint az ember.
Hát sokkal nagyságrendekkel többet, igen. Tehát nincsenek intuíció, de pont a Go-ban nincs is elég szüksége.
Akkor abban állapodunk meg, hogy nem ötletek vannak, hanem matematikai rálátás.
Igen.
De döntéseket hoz.
Igen, ezt én nem nevezném. Igen, tehát
az alternatívák közül dönt, választ valamit.
Kiválasztja azt, ami az ő paraméterei, tehát a különböző alternatívákhoz rendelt értékek alapján, a legoptimálisabb út ahhoz az egy célhoz, aminek az elérésére ő programozza van. Ez nem gondolkodás, és igaziból, bár így nevezzük ezeket a szoftvereket, de ezek nem is intelligenciák. Az intelligencia nem így működik.
Akartam utalni egy példájára, Rohingyák gyűlöletkampány, ami a Facebookon valósult meg. Szuverenitási törekvésből lett egy hatalmas népírtás. Azt a parancsot kapja mondjuk a
programozótól a mesterséges intelligencia, mert így hívjuk, hogy növelni kell a képernyőidőt, és maximalizálni pedig az elköteleződést. Tehát több idő, nagyobb haszon, így jön létre az, hogy állandóan ezzel szembesül.
Igen, mert a gépnek az a, hát nevezzük így, hogy tapasztalata, bár valószínűleg a helyes kifejezés, hogy ezek a kifejezések nagy vitát, tehát nagy forgalma, tehát nagy képernyőidőt, tehát nagy elköteleződést generálnak. Így aztán úgy számol, hogy ha ezeket sorolja előre, ezeket látják sokan, akkor nagyon sokan nagyon sok időt fognak az adott platformon tölteni. Ennek az algoritmusnak természetesen nem célja a gyűlöletkeltés, viszont eszköze, és miután morális megfontolásai, morál hiány nincsenek, ezért a szemrebbenés nélkül, mivel szeme sincs, fogja ezeket promotálni.
Tehát lényegében egyetlen ember ott, aki ezt a Facebookon elkezdi ezt a gyűlöletkeltést, miután az többen is nézték, ezért azt helyezte előtérbe annak a gondolatmenetét, annak a rasszizmusát.
Ezután következő posztokat is, nem tudom pontosan milyen paraméterek alapján veti össze egymással, de tehát azok jelentek meg mindenhol, amik ilyenek voltak, mert ezeket látta a legalkalmasabbnak az algoritmus nagy forgalom generálására. Szokták is tanácsolni egyébként szakértők, hogyha a közösségi médiában az ilyen általunk nagyon elítélt posztokhoz ne szóljunk hozzá, mert azzal generáljuk a vitát, generáljuk a forgalmat, és annál inkább szem előtt marad az a poszt, és annál többen látják, minél többen hozzászólnak.
Igen, tehát mi magunknak is nagy a felelősségünk ebben.
Természetesen, hát közösségi média, tehát a közösségnek is van felelőssége benne, nem is kicsi.
De ezzel együtt egy-egy új intelligenciát tanítanak, információkkal látják el, tehát megtanítanak neki információkat a világról, akkor hozzáadódik a saját előítéletünk és a rasszizmusunk és a múltban meglévő összes negatív tulajdonságunk és ítéletünk is.
Hát igen, nyilván a saját elképzeléseink és előítéleteink tudatosan és öntudatlanul is befolyásolják azt, hogy milyen információkat táplálunk, vagy milyen információkkal tápláljuk ezt a mesterséges intelligenciát. Tehát miután már betanították és kibocsátják a közösségi térbe, onnantól kezdve a közösség tanítja be. Úgyhogy megint csak a felhasználók felelőssége kerül előtérbe, vagy legalábbis felmerül.
Ugye nincsen felelőse, azt mondja Harari. Mindenki másra hárítja a felelősséget, akkor, amikor egy probléma így megfogalmazódik.
Mint mindig mindennel kapcsolatban. Ez miért pont ez lenne kivétel?
Könyvben szerepel egy történet, ami engem nagyon megkapott, hogy azt a parancsot kapta kísérletképpen egy mesterséges intelligencia, hogy jöjjön rá arra, hogy hogyan tudja megoldani a puzzle problémát, amit addig a robot nem tudott eddig felismerni. Tudja, melyik az, amit hozzá kell illeszteni, passzolni. Olyan. Igen. Néha én sem se találom el. Ez a bot, ez felment egy álláskereső oldalra, és egy olyan valakitől kértehez segítséget, akinek az önéletrajzában az empátia többször előfordult. És megkérte, hogy segítsen. Az ember pedig visszakérdezett, hogy miért, robot vagy? És azt a választ kapta, hogy nem, hanem látássérült. És már meg is oldotta a feladatot. Tehát hazudni is tud. Félrevezetni. Tudatosan. Ugye a feladat ez diktálja,
hát,
akkor...
Rá, akkor igen. Azért tehát nem a nulláról indítva küldték oda ezt a botot, hogy oldja meg a problémát.
Harari nem tesz más, mint arra figyelmeztet, hogy mekkora nagy a felelősségünk, és ha nem vigyázunk, akkor a fejünkre nő.
Nyilván nagyon kell vigyázni, mint mindig minden technikai újítással, lehet, hogy ezzel még egy kicsit jobban.
Ez egy pessimista könyv, maga szerint?
Ez egy figyelmeztetés.
Tehát még nincs itt a világ vége, de közeledik.
Igen, tehát azt hiszem, hogy ilyen az optimista, pessimista tengelyen nem igen mozog. Nem, sőt, egyáltalán, tehát szerintem teljesen középre helyezkedik el, lehet nagyon rossz vége a dolognak, de lehet jó is, és ez rajtunk múlik. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen üzenete. ha pessimista vagy optimista lenne, akkor jóslásokba bocsátkozna, ami Harari nem szokott, meg egyáltalán egy történésznek itt nem feladata. A tényeket vázolja fel. Kivezető útra van szükség szerintem, hanem hogy a helyzeten belül megtaláljuk a benti útnak.
A választások érdekében elindul egy kampány. Úgy kikerülik annak a tiltását, hogy nem lehet politikai reklámot interneten keresztül, vagy a Facebookon, vagy a nem tudom melyik programon keresztül nyomatni, és személyre szólóan fogunk megint kapni üzeneteket. Most már csetelhetünk közvetlenül is. Tehát ha kinyitom a számítógépemet, már dőlnek a reklámok, és rám dőlnek a... Már azt nézem csak, hogy ki adja az információt. Magát az információt akarom megnézni. Csak azt nézem, hogy kitől van.
Tehát... Hát igen, először ezt kell megnézni, és az alapján is döntünk abban, hogy kíváncsiak vagyunk-e magára az információra.
Tehát bezárom magam egy buborékba. Meglem akármit lehet akkor már csinálni, mert benne vagyok ebbe az zárt buborékba. Szóval nagyon megdöbbentett engem ez a könyv.
Rengeteg részlete van még a könyvnek, amire lehetne beszélgetni, de az alapgondolatát azt kibeszéltük. Remélem, hogy sikerült az érdeklődést felkelteni irántam, ennél csak még érdekesebb részletek derülnek ki.
Torma Péter fordítóval beszélgettünk, Yuval Noah Harari, Nexus. Az információs hálózatok rövid története a kőkorszaktól a mesterséges intelligenciáig című munkájáról. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogyan került-e meg a mesterséges intelligencia a puzzle problémáját. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogány György olvasott felszemelvényeket. A zenét Cserháti Ákos választotta. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora